életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről. Szeretettel köszönti Önöket a két műsorvezető, Zajkás Péter
és Rozi. Önök az Életre Növelő című gyermeknevelési műsort hallják a Mária Rádióban.
Műsorunkat a Sönstadti Lelkiséghez tartozó családokból álló kis csapat szerkeszti.
Hallgatóink ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy üzenetet hagyjanak vagy SMS-t küldjenek a műsor ideje alatt, és az azt követő fél órában.
Telefonszámunk és SMS számunk 0630 210 25 16. E-mail címünk, ahova elektronikus leveleiket várjuk, ékezetek nélkül életrenövelő@mariaradio.hu.
A gyermek hatalmas ajándék a családban. Szülőként célunk, hogy ne csak neveljünk, de növeljük is gyermekeinket.
De milyen célok vezetnek ebben bennünket?
A vasárnapi mise után apukákat, anyukákat kérdeztünk arról, hogy milyennek szeretnék látni gyermekeiket majd, ha felnőnek. Hallgassuk meg válaszaikat.
Hát nekem 5 gyermekem van, 2 lányom és 3 fiam, és igazából az elképzelésem velük kapcsolatban csak annyi lenne, hogy elégedettek legyenek, és mindig az Isten közelében éljenek. Tehát nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit fognak csinálni, csak abba, amit csinálnak, megtalálják a jó Isten.
Érett keresztény emberek legyenek. Tudatosan meg tudja vallani a hitét, fölvállalni azt az életet, amit ez megkövetel.
Hát én szeretném, hogyha önállóak lennének, de tudnának saját döntéseket hozni. Nem mennének a világba, és nem lennének maguknak.
Én szeretném őt szabad útra engedni, persze bizonyos korlátok között, de hogy igazság szerint az ő akarata érvényesüljön, tehát gondolok itt pályaválasztásra, családalapításra. Mindenképpen azért szeretném, hogyha keresztény keretek között történne mindez.
Sikeres és boldog, önálló, tudja intézni az életét, a dolgait. A legfontosabb az lenne, hogy olyan élő legyen az Isten kapcsolata, amilyennek azt a Jóisten eltervezte.
Hát elsősorban is Isten iránt elkötelezett kereszténynek szeretném látni, és szeretném boldognak látni őket. Tehát ami belülről jön, az a boldogság, nem ez amit az e-világot, hanem egy belső boldogság, vidámság, egy ilyen felszabadultság.
Amint hallhattuk, minden szülő értékes, boldog, keresztény életre szeretné nevelni, növelni a gyermekét.
Keresztény szülőként az álmuk, hogy gyermekük felnőttként képes legyen Isten mellett dönteni.
Uzsaliné dr. Pécsi Ritát, a neveléstudományok doktorát, 4 gyermekes édesanyát és a Kentenich pedagógia kutatóját arról kérdeztük, hogy kell-e egyáltalán, hogy szülőként, nevelőként egy ilyen cél, egy ilyen eszmény lebegjen előttünk.
Feltétlenül kell egy cél, mert ma nehezített körülmények között nevelünk, ezt mondhatjuk, és nagyon jól érzik a szülők azt, hogy a mai társadalomban, vagy a mai mi életünkben még közelebbről fogalmazva, ez a legnagyobb kihívásunk, hogy elsodródnak a gyerekeink. Tehát így is mondja Kentenich atya is sokszor, hogy ma nem az engedelmesség a fő erény, amit mindig szem előtt kell tartanunk, hanem ma a döntésképesség az, ami segít megállni ebben a nagyon-nagyon erősen tömegre fókuszálódott társadalomban. Tehát kell egy cél, az pedig azért fontos, mert sajnos ez a tény, hogy viszonylag kevés időt töltünk el a gyerekeinkkel. Abban a kevésben igen intenzíven és igen céltudatosan kell részt vennünk. Ezért fontos ezt megfogalmaznunk, hogy a legfontosabb talán, amit a gyerekeknek majd útravalóul adhatunk, hogy döntésképes, önállóan, belülről döntő személyiségek legyenek. Na most ez egy érdekes kérdés, mert ma ugye minden gyerek is már, és a tizenéveseink is önállóak akarnak lenni, egyéniek akarnak lenni, egyediek akarnak lenni, de mégsem azok. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, azért a döntéseik, a márkát választó döntéseik, vagy a divatot választó döntéseik, vagy a fogyasztásukban, vagy az időtöltésükben, bármiben, látjuk, hogy nem önállóak, pedig ezt hangoztatják. Tehát itt nagyon résen kell lennünk. Örömhír azonban az ebben a helyzetben, hogy a döntésképesség, ez egy képesség, amit nevelni lehet, de nevelni kell. Nagyon sok olyan felnőttet látunk, aki a nagy döntéseinél képtelen dönteni. Tehát, hogy most még tanuljak, vagy munkát vállaljak, vagy elfogadjam ezt a munkát egyáltalán. Most akarunk egy gyereket, egyáltalán akarunk-e, mikor akarunk, együtt lakjunk, ne lakjunk, mit csináljak? Tehát ezek a nagy volumenű döntéseket nem tudják meghozni. De ez egy természetes folyamány következménye, hogy kicsiket nem tudtak dönteni. Tehát a kicsi döntésekben kell ott lennünk szülőknek.
Önök az Életre Növelőt, a Schönstadt Lelkiség gyereknevelési műsorát hallják, és benne a műsorvezetőket, Zajkás Pétert
és Rozit.
Arról beszélgettünk Uzsaliné Pécsi Ritával, hogy gyerekeinkből döntésképes felnőtteket szeretnénk nevelni.
Amint hallottuk, a döntésképesség nevelhető, és a módszerünk az, hogy gyerekeinket kicsi döntéshelyzetekbe hozzuk.
Nézzük meg ezt most a gyakorlatban is.
Itt több mindent is megint figyelembe kell vennünk, hogy milyen korban kezdődik el a döntésnevelés. A kis óvodások döntésekre igazából nem képesek még. Nem képesek mérlegelni, nincs is hosszú távú jelentősége, hogy ott úgymond olyan erős döntések elé állítsuk őket. Tehát ők azt szeretnék dönteni, ami anyának tetszik, ami apának tetszik, amitől rámosolyognak, és nem tudom. Ez ebben a korban normális, egészséges, jó. Tehát nem kell elértetni, hogy mi a véleményed erről a szoknyácskáról, vagy nem ki fogja választani, és itt még nem az a fontos, tehát itt ne keseredjünk el, hogyha ha állandóan a szeme sarkából nézi, hogy anya most azt mondja, hogy ez jó, és úgy csinálom. Jó, a dackorszakban nem mindig ezt mondja, de akkor is ezt figyeli. Tehát nem kisovodáskorban kezdjük el ezt. A döntésképesség tanulás igazi ideje az a kisiskolás korban kezdődik meg igazán. Körülbelül abban a 6-7 éves korban. De ott nagyon erőteljesen. Tehát ott már ugye sokkal több inger éri a gyerekeket, sokkal több külső hatás. Tehát ott már nem csak az a családi légkör a meghatározó, vagy az a ritmus, azok a szokások, azok a vélemények, amikkel eddig találkozott. Jó esetben azok elég egyformák voltak, hál' Istennek, hogyha így sikerült. De kilép onnan, és lesz más, másnak más a véleménye, másba jár, más a fontos neki. Megy a misére, nem megy a misére, nem tudom én. Sok mindennel találkozik, és itt meg kell kezdenünk azt, hogy beszélgetünk vele róla, hogy ők miért, mi miért, és ez a miért nagyon fontos lesz, és most nagyon fontos lesz az, hogy az ő hozzá méretezett élethelyzetekben igenis most már hozzon döntéseket. De kicsikben először. Tehát tényleg olyanokban, hogy mit vegyen föl. Igen, döntse el, de utána akkor ez nagyon fontos, hogy utána viselje a következményeit. Tehát kicsiket döntsön, és adjunk hozzá kis következményt is, felelősséget is. Tehát most nem mondom azt, hogy menjen rövidújúba és fázzon meg, tehát a veszélyeket kizárva, de hogyha nekem az most nem tetszett a kék meg a lila, most ne tartsunk kis előadást, hogy ezek nem passzolnak egymáshoz. Hanem hogyha eldöntötte, egyszer egy kicsit úgy próbálja meg, és hogyha döntött, kérdezzük meg, hogy miért. Mindenféle formában. Szóval kérdezgessük meg, hogy igen, azért, mert te ezt szereted, mert te ezt jobban szereted. Tehát, hogy mindig ráirányítsuk a figyelmét arra, hogy belülről magából döntsön, és ne azért, mert valaki más is így döntött. A tömegembernek az egyik legfontosabb jellemzője talán, hogy csinálja azt, amit a többiek, mert a többiek csinálják. Vagy veszi azt, amit a többiek, mert azt mondták neki. Vagy úgy annak örül, aminek a többiek, mert azt mondták, hogy ez olyan jó. Tehát mindig ez az azt mondták, meg nem akartam kilógni, meg ez a hozzáállás, ez kedvez a döntésképességnek a csökkenéséhez. Tehát sodródásnak mindenképpen. Itt nagyon fontos, hogy legyen valaki otthon, aki a napi eseményeket, az ő napi döntéseit, vagy sodródásait meg tudja vele beszélgetni. Át tudják értékelni. Itt azért kiemelném, hogy nem arról van szó ez a véleménykérés és szavazás, és nem erről van szó. Tehát azok más dolgok, hanem az ő életkorához mért napi, hétköznapi döntéseket, de minden nap. Minden nap, és ezt a mechanizmust megsegíteni, hogy én miért döntök így.
10 éves kislányunk szívesen megy a tőlünk följebb lévő iskolába görkorcsolyával. Még akkor is, hogyha ez fáradtságos, hiszen fölfelé vezet az út az iskolán felé. Mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy ő ezt ennyire kedveli, hiszen fáradtságos, senki más nem csinálja, és utána ráadásul mit csinálsz a görkorcsolyával, mondtam neki. Tegnap is így történt, fölmentünk görkorcsolyával az iskoláig, ám mit tesz Isten, Szent Erzsébet nap lévén közös szentmise volt, és neki nem volt semmi más cipője, csak a görkorcsolya és az iskolai váltócipő. Ennek tükrében ez rossz döntésnek minősült, nem vette figyelembe, hogy lesz mise, vállalta a következményeit, szépen mosolyogva átment a textil cipőjébe a szentmisére. Nem volt semmi gond, több tanár is megkérdezte, hogy komolyan gondolod ezt? És ő mosolyogva válaszolt, igen.
Igen, ez egy nagyon jó példája a következmények vállalásának. Tehát nem állt le ott az elején vitatkozni vele, hogy tudod, mert majd nem lesz cipőt. Lehet, hogy megemlítette, hogy nem lesz cipőt, ez is belefér. Akkor mérlegelte, ha nem mérlegelte, majd akkor rájön, majd legközelebb visz egy másik cipőt. Az például egy nagyon gyakori szülői hiba, hogy azt mondani, hogy jó, már döntött egyet, és akkor utána lenne egy nehéz következménye valami, és azt akkor megkönnyítem neki, mert a szándéka fontos. Hát nem a szándéka fontos csak, hanem a szándékok után következő dolgoknak a belátása és a vállalása kicsikben. Tehát az nagyon fontos, hogy a feszültségeket, ezeket a következményeket ne húzzuk ki a gyerekek alól. Tehát ez lesz a talaja a döntésnek. Tehát a következetesség ebben is nagyon sokat segít abban, hogy a saját tapasztalatain át megérlelődjön a döntésképessége.
Önök az Életre Növelőt, a Schönstatt Lelkiség gyereknevelési műsorát hallják.
Telefonszámunk és SMS számunk 06 30 210 25 16. E-mail címünk ékezetek nélkül egyben életrenövelő@mariaradio.hu.
Uzsaliné Pécsi Ritával a döntésképességre nevelésről beszélgetünk, és az előbb hallottunk egy példát arra egy édesanyától, hogy a gyermeke felvállalta kicsit szokatlan döntését, illetve annak következményeit.
Tehát fontos, hogy ne mentesítsük gyermekeinket kicsi döntései következményei alól. Ebben nagyon fontos a következetesség.
A következetességen rendkívül sok múlik, mert ugye nem csak a saját döntési tapasztalatain fog ez nőni, ez a képessége, hanem a mintákon. És itt most nagyon fontos, hogy mi szülők, mi nevelői valóban megbízhatóan, következetesen viselkedünk-e a különböző élethelyzetekben. Tehát vele kapcsolatosan is. És itt Kentelik atyának van egy nagyon-nagyon jó megkülönböztetés sorozata szülőknek, hogy figyeljük meg azt, hogy a parancsunk az nem tanács, az parancs. De a tanácsunk az viszont nem parancs. Tehát ott akkor ne sértődjek meg, hogyha a tanácsomat, például itt, hogyha én tanácsoltam volna neki, hogy menjen másik cipőt, és ő nem vesz, akkor ne mondjam azt, mikor fölérünk, hogy na ugye megmondtam, mert itt vége. Ugyanígy, hogyha van egy javaslatunk, az nem utasítás. De hogyha én egyszer azt mondom ritkán, és kérem, hogy ritkán mondjuk azt, hogy utasítás vagy parancs, de akkor az nem javaslat. Itt nem lehet összetéveszteni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy 7 órára gyere haza, és ez most utasítás, nem javaslat, és nem tanács, akkor 7 óra 2-kor is probléma van. Ugyanígy, hogyha én kérdezek valamit, ez nem döntés. Vagy ha döntöttem, nem kérdés, ugyanígy. És hogyha végső döntést hozok, az nem csak egy fontolgatás. De van beszélgetés, amikor megfontolunk, és nem hoztam végső döntést. Tehát ezzel kifejezem, hogy a tiéd a végső döntés. Tehát ilyenekben is a következetességet látni mi szülőknek a mintáink. Ugyanígy a mintakövetés az egyik legfontosabb tanulási terep. Tehát azt nagyon sokszor mondja szintén Kentelik atya, nevelt, nevelő. Tehát hozhatunk mindenféle technikákat, tanítgathatjuk dönteni. Ha mi magunk nem vagyunk döntőképes emberek a mi saját ügyeinkben, akkor nem fog ő se tudni még az ő kicsi ügyeiben se dönteni. Tehát először vizsgáljuk meg azt, hogy mi otthon, mint minták, milyen döntéseket hozunk. Itt nem az a fontos, hogy mindig megfelebbezhetetlen, és az akkor úgy sikerül, és mi hozzuk a tuti döntést. Nem. Hanem, hogy lássa azt a folyamatot, ahogy például mi mérlegelünk. Láthassa, beleláthasson. Sokszor hivatkozik Kenteni atya Boszkó Szent Jánosra, akinek a növendékei le is írták, hogy láttuk küzdelmeit és megoldásait. Tehát láttuk, amikor gyötrődött ezen, amikor látta, hogy ez a megoldás nem jó, de az se jó, de a harmadik se jó, és most mégis valamit kell döntenem. Tehát helytállnom ebben a kérdésben, és azt utána végigvinni. Tehát ez nagyon fontos, hogy rajtunk is tapasztalhassa, engedjük be a mi világunkba, a mi döntési világunkba, és valamelyest ezt ő is értékelhesse és átélhesse, megint csak életkortól függően. Amikor kisiskolás, akkor még csak látni fogja, amikor nagyobb lesz, akkor meg is kérdőjelezi, akkor bele is akar szólni, nem feltétlenül mindig kell beleszólnia, de ott lehet ezeknél.
Ez az Életre Növelő, a Sőstadt Lelkiség gyereknevelési műsora a Mária Rádióban. A műsorvezető Zajkás Péter
és Rozi.
Mai témánk: döntésképes felnőtteket nevelünk gyermekeinkből.
Tilman Beller atya, német sönstatti pap, aki a Sönstadt Lelkiséget Magyarországra elhozta, mondta az egyik előadásában:
farkasokat kell nevelnünk, nem kutyákat. Az idők megváltoztak. A keresztény társadalomban a gyermekeket, embereket a régebbi korokban arra kellett nevelni, hogy alkalmazkodjanak a környezetükhöz. Akkor ez rendben volt. De ma így nem megy. Azért nem mehet, mert az így jó gyermek, az így jó ember nem tudja keresztül vinni saját akaratát. Ezért kell farkasokat nevelni, és nem gyenge jó gyermekeket. Meg kell tanítani a gyermekeket a harcolásra. Volt a lelkivezetésemben egy fiatal fiú. 20 éves, okos és katona volt. Azt mondta nekem, hogy a villamoson nem állt fel, hogy egy öreg hölgynek átadja a helyét, mert félt attól, hogy a többiek kinevetik. Ha ma valaki szeretni akar, tudnia kell harcolni. Különben nem szeret, ülve marad. Ha mindenki szidja azt, aki nincs jelen, akkor ki fogja megvédeni? Egy jó gyerek nem, ő alkalmazkodik a többiekhez. Ha a nagyszájúak serege a nő méltóságát megsérti egy közösségben, ki fogja megvédeni? Csak olyan valaki, aki harcolni tud.
A döntés képesség tulajdonképpen attól függ majd, hogy a úgynevezett én ereje elég szilárd-e. Tehát ez a belső személyiség magja, ez jól erősen megszilárdult-e. Na most ennek azt mondja a pszichológia, hogy 3 jellemzője van, hogy egy célt majd tud fenntartani, tehát kitartás magyarul, akkor, hogyha távolinak látszik azt, hogy eléri, akkor talál ki kerülő utakat, tehát másféle megoldásokat is tud alkalmazni, nem csak azt, amit szoktunk. Nem sikerül így, akkor megoldjuk másképp. De ezt lássa a szülőkön is, hogy ha ez most így nem ment, de akár csak a főzésben is, hogy nincs itthon ilyen alapanyagunk, mert nem tudunk almás süteményt csinálni, akkor nem számít, nem az egész süteményt fogjuk elvetni, hanem jaj, de jó, mert körtést csinálunk. De ugyanígy, hogyha egy fiús foglalkozásban, tehát nincs úszőg, akkor csináljuk másik szöggel, nem tudom. Tehát sokféle fajta megoldásnak a keresése, tehát nem a cél föladni, és nem szomorúan letargikus, hát ez nekem úgy sem megy, vagy mi olyan lúzerek vagyunk, hogy semmink sincs itthon vagy. És a harmadik pedig, hogy az úgynevezett a vágy kielégítésnek a késleltetése, magyarul a várakozni tudás. Tehát, hogy egy valamire tudjunk vágyakozni, várakozni. Nagyon bölcs a például az egyházi éva, hogy ezt minden egyes nagyobb ünnepünk előtt megsegíti ezt a vágyakozást. De hogy ezeket nem szabad átlépni, és hogy ennek ez az értelme, tehát, hogy először vágyakozni, és azután beteljesíteni. Például úgy tudjuk ezt megsegíteni, hogy ha valamire vágyik, hogy nagyon szeretne valamit, akkor nem kapja meg rögtön akkor is, hogyha ez tényleg szükséges, akkor is, hogyha ezt már úgy is meg akartam volna adni neki, vagy hogyha jó dologról van szó. Tehát most vágyik egy nem tudom én, egy olyan csőgatyára, ami különben sincs, na drága, jó? Vágyik egy ilyenre, jó? Akkor azt mondjuk, jaj, hát talán nem most, talán most menjünk el, jó, hát tehát ne söpörjük le rögtön, nem mondjuk azt, hogy majd, mert most nincs pénzünk, meg nem tudom, nem ezért, mert ugye nem ezért várakoztatjuk, hanem gondoljuk meg. Gondoljuk meg, nézzük meg. Nézd meg, hogy ez a jó, vagy a másik, vagy tényleg kell-e. Nézzük meg, teljen el pár nap, még mindig benne van-e a vágyakozás. Teljen el még pár nap, pont tényleg láttuk ezt a fehéret, lehet, hogy jobb lenne egy szürke, vagy nem tudom. És akkor, hogyha még mindig, hogy tartsa fönn ezt a vágyakozását, tartsa melegen, elevenen, tudjon vele, de ne erőszakosan. Tehát, hogy ez a kapcsolat így meglegyen benne. Ez egy nagyon fontos tanulási szakasz, és az én erőt erősíti, ami majd dönteni képes lesz. Tehát ezek ilyen apró kis kockákból, apró kis mozaikokból épülnek fel, de az éréshez feltétlenül szükség van ezekre a gyakorló terepekre, ezekre a kis apró szituációkra. Nagyon fontos ebben, hogy csak azoknak az életpéldája tud belsővé válni. Ugye, mert itt az a kérdés, hogy ezek a képességek belülről jönnek-e, majd nem csak ilyen ráragasztott kis valamik lesznek. Tehát belsővé válni csak annak a példája tud, akivel személyes, jó, szeretetteljes kapcsolatban van. Azt mondja erre a pszichológia és a pedagógia, hogy a normáknak a belsővé válása független a norma tartalmától. Tehát először az az érdekes, hogy kitől láttam, hogy ki csinált így, hogy ki döntött jól, hogy ki mit szeretett. Legelső sorban attól függ, hogy ki az, akitől átveszek, és akit szeretek, akihez kötődök, akihez jó a kapcsolatom, attól azokat fogom átvenni, amit ott láttam. És ez azt is mondja nekünk szülőknek, hogyha élő elevenen tudjuk tartani a családi kapcsolatokat, tehát a személyes kapcsolatokat, akkor bízhatunk abba, hogy a normáinkat is elkezdi mintázni. Tehát elől van a kapcsolat építés, és azután jönnek ezek a technikák, amiket gyakorolunk a döntésben.
Ez az Életre Növelő, a Schönstatt Lelkiség gyereknevelési műsora. A műsorvezető Zajkás Péter
és Rozi.
Mai adásunk témája: döntésképes felnőtteket nevelünk gyermekeinkből, akik majd képesek lesznek szembenúszni az árral.
Ehhez az kell, mint hallottuk, hogy segítsük gyermekünkben kibontakozni az úgynevezett én erőt, és mindvégig megőrizzük a szeretetteljes kapcsolatot gyermekeinkkel, mert ez a mintakövetés alapja.
Az ilyen légkörben nevelt, növelt gyerekek bátran szembe mernek menni a tömeggel, a divattal, amint ez a következő példából is kiderül.
Egy társaságban a következő történetet mesélte valaki. Egy többgyermekes keresztény családfia, mint bejáró diák, bekerült a városba, a gimnáziumba. Az osztályban akkor dúlt a mobiltelefon őrület. Kinek milyen telefonja van, milyen program van benne, csak állandóan erről beszéltek. Ez a fiú is elkezdett könyörögni otthon a szüleinek, hogy vegyenek neki telefont, mert így lenézik a többiek. Addig-addig könyörgött, hogy végül is a szülők belementek a telefonvásárlásba, és vettek egy olcsóbb telefont, amiről úgy gondolták, hogy ez bőven megfelel a célnak. A telefon azonban nem volt elég márkás, nem voltak benne szuper programok. A fiú továbbra is gúnyolódás célpontja maradt, sőt a végén a többiek még ezzel a kacat telefonjával kezdtek focizni a folyosón. De ismerünk egy másik keresztény családot is több gyermekkel. Elég bátran mennek szembe a korszellemmel, például nincsen tévéjük. A gyerekek csak egyetemista korukban kapnak mobiltelefont, amikor elköltöznek otthonról. Sokáig egy nagyon öreg autóval jártak, mert hitelre nem akartak autót vásárolni. A szülők sokat beszélnek a gyerekekkel a gazdasági céljaikról, terveikről, gondolkodásukról. Így azok teljesen tisztában vannak azzal, hogy most éppen mire gyűjt a család, mire kell a pénz, mi a fontos. Felmerült persze bennem a kérdés, hogy hogyan bírják ezt a gyerekek, szenvednek, mit gondolnak, ők is lenézett, kigunyolt tagjai a közösségüknek. Miután nagyon kíváncsi voltam, egy alkalommal a család gimnazista lányával beszélgettem, és rákérdeztem a mobiltelefonokra. Jaj, minden gyerek azt nyomogatja, válaszolta. Kérdeztem, és nem baj, hogy neked nincsen? Hát, ha lenne, sem kellene. Ha látnád, milyen gyerekesek, csak ez tölti ki az agyukat. És mit szólnak a barátnőid, hogy neked nincs telefonod, kérdeztem. A barátnőimnek sincsen, odaadták a tesóiknak. Hadd nyomogassák azok, aztán még huncutkással rám mosolygott. Hármunknak nincsen mobiltelefonunk az egész osztályban, és mi marha büszkék vagyunk rá.
Segíti még ezt a folyamatot, hogy a feszültségeket és az élet valóságával járó nehézségeket ne kapcsoljuk ki. Ugye ez is megint egy ilyen alaptétel talán szülők számára, hogy a valóságot vállalni. Mit jelent ez, akár már kisgyerekkorban? Ha tél van, nincs paradicsom. Nincs. Hogyha tavasz van, végre van. Tehát ott akkor lehet annak örülni. De tavasszal meg nincs dinnye. És éjjel meg nincs világosság. Az is lehet, hogy most jól van, kaptunk két paradicsomot, tehát itt nyilván nem erről van szó, hogy hozott a nagymama, és akkor visszakötjük, mert nálunk télen nincs paradicsom. Tehát soha nem erről a merev szabályozottságról van szó, hanem a valóság vállalásáról van szó. És amikor hideg van, akkor lehet, hogy egy kicsit fázunk, akkor nem kell, nem tudom én, elektromos melegítős kesztyű, mert akkor egy lehet, hogy egy kicsit fázunk. És biztos, hogy érzik és értik, hogy miről van szó, hogy a körülményeket, a barátokat, az évszakokat, a lakás körülményeinket, a családom tagjait, az iskolám körülményeit és a tanáraimat. Itt nem azt jelenti, hogy nem látom, hogy miről van szó. Tehát nevén lehet nevezni, de hogy elfogadom. Tehát ezek apróbb dolgokba kezdődnek. Tehát amikor a körülményeket fel tudom magamra venni, de megint csak kérdezzünk bele a szülőkre. Tehát, hogy nem állandó panaszolkodás van, és nyüglődés, hogy jaj, ez nem jó, de az nem jó, és hogy itt mennyire nem jó. Ez nem a körülmények vállalása. Tehát meglátom azt, hogy mi a nehéz, meglátom azt, hogy mi a kereszt ebben a helyzetben, és alállok, és viselem. Tehát nem panaszkodok, nem nyávogok miatta, nem viselem, és adott esetben még akár ki is hozok belőle valamit. Tehát jóvá is teszem, vagy jóvá fordítom.
Kedves hallgatóink, ez volt az Életre Növelő, a Mária Rádió gyereknevelésről szóló műsora.
Először a gyereknevelés céljáról beszélgettünk. A döntésképességre nevelnünk kell gyermekeinket. Ebben első a szeretetteljes, bensőséges kapcsolat fönntartása, amely a mintakövetés alapja.
Majd ehhez jönnek a különböző technikák, engedjük, hogy kicsiben döntsön, az életkorának megfelelően.
Nem mentesítjük a következmények alól.
Világosan megkülönböztetjük a parancsot a tanácstól és a beszélgetéstől.
Bepillantást engedünk a saját döntéseinkbe, természetesen a gyermek életkora szerint.
A kitűzött célt mindig fenntartjuk, legfeljebb az elérési utakon módosítunk.
Gyakoroljuk a várakozást, vágyakozást.
És felvállaljuk a valóságot.
Következő műsorunk témája: ki az úr a házban? Korlátok állítása, küzdelem gyermekeinkkel.
Üzenetrögzítős telefon és SMS számunk a műsort követően még fél óráig fogadja az ön üzeneteit. 0630 210 25 16.
Elektronikus levelet írhat részünkre, ékezetek nélkül egybeírva, az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címre is.
Műsorunk készítésében közreműködött Uzsaliné, dr. Pécsi Rita, Varga Erika, Topa Béla és még számos Schönstatti család.
A technikai munkatárs Posgai Attila volt.
Hallgassanak bennünket mához két hétre, szerdán 9 órakor is.
Elbúcsúznak önöktől a műsorvezetők
Zajkás Péter
és Rozi.
Gyermekével szűzanyánk, szent áldását adja ránk.